Pál második levele a korintusiakhoz, harmadik és negyedik fejezet. Pálnak szolgálata során sok ellensége volt, akik úgy tűnik mindenhová követték őt, és megkérdőjelezték szolgálatának és tanításának létjogosultságát. Úgy tűnik, hogy mindig vannak olyanok, akik szívesen learatják egy másik ember munkájának gyümölcsét, dolgozni viszont már nem annyira akarnak. Olyanokról van szó, akik ahelyett, hogy hozzáadnának valamit Krisztus testéhez, inkább abból élnek. Krisztus teste nem úgy növekszik, hogy az egyik gyülekezetből egy másikba küldjük az embereket, hanem úgy, hogy az életünkkel bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról, és elvezetjük hozzá azokat, akik még nem ismerik őt. Pál életében is voltak tehát olyanok, akik a nyomában jártak, sorra meglátogatták a területeket, amelyeket Pál már felszántott, és elültette az ige magvait. Megpróbálták tönkretenni Pál szolgálatát, és maguk köré gyűjteni az embereket, többek között úgy, hogy igyekeztek Pál rossz hírét kelteni. Ez történt például Korintusban is. Egyesek ugyanis a korintusi gyülekezetben megkérdőjelezték Pál apostoli mi voltát. Becsmérelték őt, illetve azt, amit hirdetett, azon igyekezvén, hogy az embereket a törvény alá helyezzék, és közben uralkodni akartak rajtuk. Nagyon szomorú látni, hogy Pál folyamatosan kénytelen volt megvédeni magát az őt becsmérlőkkel szemben, pedig ártatlan volt. A 2 Korintus 3-ban is ezt figyelhetjük meg. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? Pál azért kérdezi ezt, mert voltak olyan emberek, akik hamis ajánló levelekkel érkeztek egy-egy gyülekezetbe. Ezért kérdezi tehát, hogy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre, amikor egy másik gyülekezetet látogatunk meg. Pál így folytatja. A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Pál tehát azt mondja a korintusiaknak, hogy az ő hitük Jézus Krisztusban és a korintusi gyülekezet létezése már önmagában is a legnagyszerűbb ajánlólevél. Pál szerint tehát maguk a korintusiak a legjobb bizonyítékai az ő apostoli mi voltának. Pusztán az a tény, hogy gyülekezetként léteznek, bizonyítja szolgálata létjogosultságát és elhívásának hitelességét. Természetesen azok, akik nem mutathattak fel ilyenfajta bizonyítékokat, kénytelenek voltak mindenféle hamis ajánlólevelekkel előállni, hogy mások előtt bebizonyítsák, hogy milyen nagyszerűek. Én sok ilyen levelet kaptam már az évek során, amelyekhez számos ajánlólevelet csatoltak. Pedig maga a szolgálat az, amely tanúskodik az ember elhívásáról. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, ami szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Emlékezzünk csak vissza, hogy mit mondott Pál az előző fejezet végén. De ki alkalmas erre? Bizony én is sokszor feltettem már ezt a kérdést, amikor láttam, hogy mit követel a szolgálat. Pál itt megadja a választ a második fejezetben feltett kérdésére, amikor azt mondja. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Hiszem, hogy Isten megengedi azt, hogy eljussunk saját képességeink, saját erőforrásaink végére, hogy megtanuljunk ő benne bízni, hogy megtanuljuk azt, hogy a mi alkalmasságunk Istentől van. Isten úgy mutatkozott be Ábrahámnak, mint El Shaddai. Ez annyit jelent, hogy mindenre elegendő. És bizony, milyen jó ismerni azt az Istent, aki mindenre elegendő, akiben mindent megtalálunk. Milyen jó, ha rátámaszkodhatunk, amikor elérkezünk saját erőforrásaink végére. Istenben mindenünk megvan, ami szükséges, mert Jézus Krisztuson keresztül elérhetővé tett mindent számunkra. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Sajnos ez az igevers egyike azoknak, amelyeket gyakran a szöveg környezetéből kiragadva idéznek. Mindenekelőtt azok szeretik ezt ilyen módon idézni, akik Istennel egy megtapasztalásokra épülő kapcsolatot szeretnének kialakítani, és akik állandóan az egyre izgalmasabb megtapasztalásokat keresik. Ők nagyon sokszor idézik ezt a verset, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ezzel azt akarják mondani, hogy Isten igéje megöl téged, a lelki megtapasztalások azonban megelevenítenek. Ez azonban egy hamis következtetés, amely abból fakad, hogy az igeverset nem a szöveg környezetében értelmezik. Hiszen az igében, a zsidók 4.12-ben azt olvashatjuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten igéje tehát a betű nem öl meg. Nagyon is élő és ható, és életet ad. A törvény betűje az, amely megöl. Pál a 6. versben azt mondja, hogy az új szövetség szolgái vagyunk. A régi szövetség volt a törvény, a betű, amely valójában halálra ítélt bennünket. Ha valaki tehát a törvény betartásával kíván megigazulni, az már régen rossz. A törvény ugyanis egy szempillantás alatt halálra ítéli az embert. Így tehát nem igazulhatsz meg, sőt, elpusztulsz, mert a törvény betűje halált szab ki rád. A Róma 10.5-ben ezt olvashatjuk. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A Jakab 2.10-ben pedig ezt olvashatjuk. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. A törvény mindannyiunkat halálra ítél, vagyis a régi szövetség betűje, a törvény betűje az, amely megöl, a lélek azonban az új szövetség lelke megelevenít, mert új, lelki értelemben vett életet ad. A 7. versben Pál így folytatja. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, úgy vélem, hogy sokan félreértelmezik annak a lepelnek a funkcióját, amelyel Mózes eltakarta az arcát. Mózes, miután Istennel találkozott, lejött a hegyről kezében a kőtáblákkal. Ne feledjük, hogy Mózesnek a Sínai hegyen megadatott az a kiváltság, hogy hátulról lássa Isten dicsőségét. Isten ugyanis a Sínai hegyen megkérdezte Mózestől, hogy mire vágyik. Mózes válaszát a 2 Mózes 33.18-ban olvashatjuk. Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Bizony, amit Mózes látott, olyan dicsőséges volt, hogy még napokon átsugárzott az arca, miután lejött a Sínai hegyről, kezében a kőtáblákkal, és később egy lepellel takarta el az arcát. De Mózes nem azért takarta el az arcát, mert az olyan fényesen ragyogott, hanem mert az a ragyogás addigra kezdett elhalványulni, és Mózes nem akarta, hogy az emberek lássák, ahogy egyre inkább eltűnik arcának ragyogása. A múlandó ragyogás tulajdonképpen a törvényt jelképezte, amely szintén elmúlik egy napon azért, hogy Isten új szövetséget hozhasson létre Jézus Krisztuson keresztül. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Ha tehát ez a régi szövetség, ami az embereket halálra ítélte, olyan dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőséges az új szövetség, amely megelevenít Jézus Krisztus által mindenkit, aki azt elfogadja. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Vagyis szinte összesen lehet hasonlítani a régi szövetség dicsőségét az új szövetség kimondhatatlan dicsőségével. Mindennél dicsőségesebb ugyanis az az új kapcsolat, amely Jézus Krisztus által kialakulhat köztünk és Isten között. Ne feledjük, hogy Isten mindig azért kötött szövetséget az emberekkel, hogy kialakulhasson közöttük egy kapcsolat. De a régi szövetség sikertelen volt. Nem azért, mert nem volt jó, hanem azért, mert az ember gyengének bizonyult és elbukott. A régi szövetség ugyanis az emberek hűségére és engedelmességére épült. Az új szövetség azonban sikeres, mert arra tényre épül, hogy Isten hűséges az ő igéjéhez. Az a szövetség tehát, amely az én ige iránti hűségemre épült, elbukott, mert én nem tudtam hűséges maradni. Mi azonban tudhatjuk, hogy Isten mindig hűséges az ő igéjéhez, ezért az új szövetség, amelyen mi most állunk, az sziklaszilárd. Ezért mondhatja Pál a 2 Timóteus 1.12-ben, hogy mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Pál tehát azt mondja, hogy én rábíztam az életemet, rábíztam a jövőmet, és teljes bizonyossággal állíthatom, hogy ő bevisz engem az ő teljes dicsőségében egy napon, mert Isten hűséges az ő igéjéhez. Isten ugyanis soha nem hibázik, és soha nem bukik el. Pál tehát arról ír a 2 Korintus 3 elején, hogy az új szövetség még dicsőségesebb, mint a régi, mert Isten dicsőségére épül. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki lepret tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanez a lepel mind a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. A Róma 11.25-ben ezt olvashatjuk. A megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Vagyis Izrael egy időre megvakult egészen a mai napig. Ugyanis ma is, amikor felolvassák a törvényt, egyfajta lepel fedi az arcukat, és ez megakadályozza őket abban, hogy igazán megértsék azt. Manapság egy nagyon szomorú dolgot láthatunk a zsidóknál. Bár szóban ragaszkodnak a mózesi törvényekhez, a gyakorlatban nem a törvény betartásával próbálnak megigazulni Isten előtt. A mózesi törvény, azaz a régi szövetség értelmében, a bűnbocsánat elnyeréséhez egy állatot kellett feláldozni. Az állatot elvitték a paphoz, majd az, aki az állatot hozta, az állat fejére tette a kezét és megvallotta bűneit. Ezután a pap levágta a hozott állatot és feláldozta vétek áldozatként az Úrnak. Így az áldozat vére elfedezte az ember bűnét, és az ember oda mehetett Isten elé. Ma azonban a zsidók arcát lepelfedi. Nem értik a törvényt, mert a saját jó cselekedeteik alapján szeretnének Isten elé járulni, és nem veszik figyelembe azt, hogy Isten a törvények értelmében megköveteli tőlük, hogy bűneikért feláldozzanak egy állatot. A Róma 6.23-ban azt olvashatjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. A zsidók 9.22 pedig egyértelműen kimondja, hogy vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Egyelőre azonban azt látjuk, hogy az áldozati rendszert saját cselekedeteikkel próbálják helyettesíteni, és ezekre építik saját igazságukat. Pedig a mózesi törvényekben sehol sem láthatjuk azt, hogy az áldozati rendszert bármivel is helyettesíteni lehetne. Ezért tehát, amikor a törvényt olvassák, az arcukat ma is lepel fedi, hiszen úgy gondolják, hogy a jó cselekedeteikkel kiengesztelhetik Istent a bűneik miatt. A szomorú igazság azonban az, amit a 14. versben ír Pál. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mint a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Tehát Izrael egyelőre, ha részben is, de vak. És figyeljük meg, hogy Pál azt írja, hogy ez a lepel csak Krisztusban tűnik el. Akkor tűnik el, amikor felismerjük, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki tökéletesen helyettesíti az Ószövetségben bemutatott áldozatokat. Ő már kifizette a bűneinkért az árat. És ha felismerjük, hogy csak Jézus Krisztus a tökéletes áldozat, akkor megértjük azt is, hogy miért kellett meghalnia a kereszten, és miért pont neki kellett meghalnia. Azért, mert csak az ő áldozata elégítette meg Isten igazságérzetét. Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Találunk néhány olyan igerészt ebben a levélben, amelyeket egyes pünkösdi gyülekezetek különösen gyakran idéznek. Az egyiket már említettük, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Egy másik ilyen épp a 7. vers, amely így szól. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke van, ott a szabadság. Ők meglehetősen tágan értelmezik ezt. Véleményük szerint ez azt jelenti, hogy az embernek a legkülönfélébb dolgokra van szabadsága. Szabadsága van arra, hogy kiáltson, ha neki úgy tetszik, vagy akár futkározzon a padsorok között a gyülekezetben, vagy ami éppen eszébe jut. Ez az értelmezés azonban nem veszi figyelembe a szövegkörnyezetet, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mire vonatkozik a szabadság. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mitől válunk tehát szabaddá? A törvénytől. Mi tehát kiszabadultunk a törvény fogságából, a Róma 8.1 szerint pedig ezt olvashatjuk. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. A Jézus Krisztustól kapott üdvösségünk tökéletes. Vagyis ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Megszabadultunk a törvény elvárásaitól. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. A lélek munkája a mi életünkben abból a célból történik, hogy egyre inkább Krisztus képmására formálódjunk. Amikor Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta meg. Isten azt mondta az 1 Mózes 1.26-ban, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És ez így is történt. De amikor az ember bűnbe esett, elbukott, és nem hordozta többé Isten képmását. Isten lélek, és mi az ő képmására teremtettünk. Mi is elsősorban szellemi lények vagyunk, van lelkünk, bár fizikai testben élünk, és van lelkiismeretünk is. De Isten azt mondta az embernek az 1 Mózes 2.17-ben, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Abban a pillanatban tehát, amikor az ember bűnbe esett, a lelke meghalt. Ezért írja Pál az Efezus 2.1-ben, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt. Isten egyik fő jellemvonása a szeretet. Az embert is úgy teremtette, hogy képes legyen szeretni, és hogy vágyjon a szeretetre. Isten világosság. Az embereknek is adott egyfajta világosságot. Értelmet és Isten tudatot ültetett beléjük. De a bűn által az emberek beléptek a sötétségbe. Ahogy Pál írja a Róma 1.21-ben, értetlen szívük elsötétedett. Az ember tehát elbukott. Már nem hordozza Isten képmását, Isten azonban szeretné mindezt helyreállítani, hogy az ember ismét olyanná válhasson, amilyenné Isten teremtette őt, mielőtt elbukott. Ezt a munkát végzi bennünk is a Szentlélek, és ha engedjük, hogy munkálkodjon bennünk, akkor ő egyre inkább Krisztus képmására formál bennünket. Visszatérve a 18. vershez. Mi pedig miközben fedetlen arccal. Korábban ugye Pál, amikor Izrael gyermekeiről beszél, azt mondja, hogy az ő arcukat lepel borítja, valahányszor a mózesi törvényeket olvassák, mintha megvakultak volna, mert nem értik ezt. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ahogy tehát a tükörbe nézek, és ott meglátom a tükörképemet, látom Isten munkáját az életemben, ahogy Isten szent lelke átformál engem, és egyre inkább Jézus Krisztus képére formál engem. És milyen csodálatos dolog látni Isten munkáját az életünkben, és csak ámulni és bámulni azon, amit Isten már elvégzett. Az én életemben is voltak olyan területek, amelyekben különösen látványosan és szörnyűségesen visszaköszönt a régi természetem. Régen nagyon lobbanékony voltam. Hihetetlenül könnyen kihoztak a béketűrésből, már a legapróbb dologgal is. Ez szörnyen ronda volt, és nekem sem tetszett. Ki nem állhattam az indulatosságot. Természetesen minden erőmmel azon voltam, hogy kordába tartsam heves természetemet, de egyszerűen képtelen voltam rá. Egyszerűen csak megtörténtek a dolgok, és én teljesen váratlanul felrobbantam, még mielőtt bármit tehettem volna. Utána ott álltam szégyenkezve azért, amit tettem, és azért, amit mondtam. Rossz volt a lelkiismeretem, és örökvesztesnek éreztem magam. Akármennyire is próbálkoztam, egyszerűen képtelen voltam visszafogni magam. Az egyik napon aztán végre azt mondtam Istennek. Uram, annyira sajnálom. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Te látod, hogy megpróbáltam, de nem megy. Úgyhogy elkeseredetten feladtam a harcot. Úgy éreztem, hogy semmi remény arra, hogy én valaha is uralni tudom majd heves természetemet. És akkor elkezdett munkálkodni bennem a Szentlélek, és elvégezte bennem azt, amire én addig képtelen voltam. Addig úgy éreztem magam, mint egy nagy fortyogó fazék, amelyből bármelyik pillanatban kitörhet a forrásban levő víz, és úgy éreztem, elkeseredetten próbálom a fedőt a fazékon tartani. A Szentlélek azonban nem ezt tette, hanem lecsillapította a bensőmet, eltüntette onnan a feszültséget, a gőzt, amely kitörni készült. Úgyhogy amikor ismét olyan helyzetbe kerültem, amely hatására a múltban egy perc alatt felrobbantam volna, észrevettem, hogy már másként kezelem a dolgot. Már nem robbantam. És amikor magamban néztem, észrevettem a Szentlélek munkáját az életemben, ahogy Jézus Krisztus képmására formál engem. És milyen dicsőséges látni azt, hogy Isten szent lelke munkálkodik bennünk, ahogy megváltoztat bennünket, ahogy kimossa belőlünk régi énünk sok-sok szennyét, ahogy Krisztus képmására formál. Ahogy Dávid is írja a Zsoltárok 17.15-ben, én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Egy napon majd, amikor magamba nézek, megpillanthatom majd az Urat. És a megdicsőült állapotomban olyan leszek, mint ő. És micsoda csodálatos nap lesz az majd, amikor a Szentlélek munkája befejeződik az életemben, mert tökéletesen átformáltattam Jézus Krisztus képmására. 1 János 3.2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. De Istennek hála, hogy ahogy a Szentlélek minden nap folyamatosan munkálkodik az életemben, van változás. És ő állandóan formál engem, mindig egy kicsit jobban, Isten drága fiának képmására. De hogyan is történik mindez? Nem úgy, hogy magamra nézek. Mert amikor magamra nézek, képtelen vagyok a változásra. Ehelyett folyamatosan Jézusra kell nézzek. Amikor másoktól várom a segítséget, azt találom, hogy ők is tehetetlenek. Egyedül Jézus tud nekem segíteni. Ezért kell ránézzek. Pedig mi hajlamosak vagyunk inkább más emberekhez fordulni, mint Istenhez. Arra gondolunk, hogy gyorsan rohanjunk el a pásztorhoz. Hát, ha tud nekünk mondani néhány varázsszót, amely megváltoztat bennünket. És mi is kaptunk már sok ilyen telefonhívást. És mindig ugyanaz a történet. Van, aki azt mondja, hogy már 7 lelkipásztort felkeresett, egyik sem tudott neki segíteni, és most velem szeretne beszélni. Pedig ez az ember bennem is csalódni fog, mert nekem sincs semmilyen varázsigém, és nincs varázsreceptem. Az a változás, amire ez az ember vágyik, nem rajtam keresztül fog megvalósulni, nem azáltal, hogy leülünk és megpróbálok tanácsot adni. Ne az emberekre nézzünk, hanem Jézus Krisztusra, mert csak ő tudja kimunkálni bennünk azokat a változásokat, amelyekre mi annyira vágyunk. Sajnos sok gyülekezetben olyan tanácsadási szolgálatok működnek, amelyek eredményeként a problémával küszködő függni kezd a tanácsadójától, és tőle várja problémái megoldását. Ez pedig nagyon szomorú. Létezik egy tanulmány, amely nagy port kavart az Egyesült Államokban. A tanulmány írója egy meglehetősen átfogó vizsgálatot végzett olyan emberek körében, akik valamiféle problémával küszködtek, és pszichoanalitikushoz fordultak, tőle várván megoldást a problémájukra. Vizsgálataik során azt találták, hogy azok az emberek, akik egy éven át pszichoanalitikushoz jártak, és egy terápián vettek részt, csupán ezeknek a 43%-a jutott el arra a pontra, hogy egy év múlva a terápiát nem kellett folytatni. Valamivel jobb eredmények születtek azoknak a körében, akik egy évig pszichoterápiára jártak. 52%-uk nem szorult további kezelésre egy év elteltével. Akik egy évig pszichiáterhez jártak, még jobb eredményeket értek el, 61%-uk fejezhette be egy év után a terápiát. Érdekes azonban, hogy volt egy csoport, amelyek tagjai semmiféle terápián nem vettek részt, és a csoport tagjainak 73%-a jutott el arra a pontra az év végén, hogy nem is volt szükségük terápiára. Ez a tanulmány azonban azt támasztja alá, amit én is említettem korábban, hogy a mi segítségünk az Úrtól jön. Akkor kapunk válaszokat kérdéseinkre, ha Jézusra nézünk. Hiába várunk segítséget emberektől, hiába próbálunk mankóként tanácsadókra támaszkodni, csak Isten segíthet. És nem jutunk előbbre, ha nem fordulunk Jézus Krisztushoz, aki segíteni akar nekünk. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ahogy az Úr lelke munkálkodik a szívünkben. A legjobb dolog, amit egy tanácsadó tehet, az az, hogy Jézushoz visz bennünket, hogy mi tőle függjünk. Ez a lehető legnagyobb segítség, amit nekünk nyújthat, mert csak Jézus Krisztus tud rajtunk segíteni. Néhány évvel ezelőtt egy pszichiáter járt hozzám tanácsadásra, és egy nagyon vonzó ajánlatot tett nekem. Azt mondta, hogy dolgozzam neki az ő magánpraxisában tanácsadóként. Ez a pszichiáter azt mondta nekem, hogy én meg tudom mondani, hogy mi egy-egy páciensemnek a problémája, de ennél többet nem tudok tenni. De a válasz erre nálad van. Ezért szeretném, ha nekem dolgoznál. Pedig a válasz egyértelmű. Az emberek figyelmét Jézus Krisztusra kell irányítanunk. Azt kell elérjük, hogy Krisztusban bízzanak, és hogy ránézzenek. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálodunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Vagyis egy változásra kerül sor mi bennünk, a Szentlélek munkájának köszönhetően az életünkben. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, milyen szolgálatról van itt szó? Egy olyan szolgálatról, amelyben Jézus Krisztusra mutatunk. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Pál tehát azt mondja itt a korintusiaknak, hogy ő nem megtéveszteni próbálja őket. Nem is arra törekszik, hogy a korintusiak egy felfokozottabb érzelmi állapotba kerüljenek. Mi nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ma néhány olyan emberrel ebédeltem, akik Izraelből érkeztek. Ebéd közben az egyik férfi a következőket mondta nekem. Tudod, én téged először a tévében láttalak. Egyik délelőtt, amikor bekapcsoltam a tévét, te jelentél meg a képernyőn, ott álltál a pulpituson, mögötted egy menórával, és az Ószövetségből tanítottál. Azonnal hívtam a feleségemet, és azt mondtam. Nézd csak, itt egy zsidó rabbi, de biztosan nem ortodox zsidó az öltözetéből ítélve. Azután ez az ember az ebédnél így folytatta. Onnantól kezdve minden vasárnap meghallgattam a te tanításodat, és te annyira más voltál, mint a többi lelkész a tévében. A keresztény tévéműsorok között nagyon sok sérti az én gondolkodásomat, mert sokan csak az érzelmekre próbálnak hatni. Te azonban elgondolkodtattál engem. Valóban sok mindenen elkezdtem gondolkozni. Pál is ezt mondja saját szolgálatáról, hogy világosan hirdette az evangéliumot, és nem a korintusiak érzelmeit igyekezett felkorbácsolni. Ezért mondja, hogy ő nem járt ravasságban, nem próbálta meghamisítani az Isten igét, és ő elhatárolódik mindezektől. De higgyétek el, hogy a világban nagyon sok ravasz ember él. Mindig is léteztek ilyen emberek, amióta csak létrejött az első gyülekezet. És sajnos napjainkban is sok ilyen emberrel találkozunk. Én is néhány olyan hihetetlenül ravasz levelet kapok az e-mailben, hogy ez szinte már felfoghatatlan. Minden trükkkel megpróbálkoznak, amit csak el tudsz képzelni. Azt mondják, hogy ha csak 1000 vagy 2000 vagy 3000 forinttal hajlandó vagy támogatni a szolgálatukat, de a legjobb lenne, ha 10 000 forintot küldenék, mert nagy szükségben van a szolgálatuk. És ha ezt megteszem, akkor imádkoznak értem. Pál tehát azt mondja a 2 Korintus 4.2-ben, hogy mi elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Egyesek azt hirdették Pálról, hogy az ő tanítása rejtélyes, hogy az ő üzenetét nem lehet megérteni. Pál erre a vádra is nagyon bölcsen reagált. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világistene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Ez egy rendkívül érdekes igerész, amelyen úgy érzem, hogy egy kicsit el kell időznünk, mert ez kulcsfontosságú és segítségünkre lehet, amikor olyan szeretteinkért imádkozunk, akik még nem tértek meg. Ahogy a korábbiakban már említettük, Isten a saját képmására teremtette az embert, Istennek pedig az egyik jellemvonása, hogy akarattal rendelkezik, sőt mi több, képes arra, hogy akaratát megvalósítsa. Isten tehát szabad akarattal rendelkezik. Mivel tehát Isten a saját képmására teremtett bennünket, nekünk is szabad akaratot adott, hogy dönthessünk saját sorsunk felől. És ez valóban így is van. Mi döntünk saját sorsunk felől. Isten tehát szabad döntéshozatali jogot adott nekünk, és tiszteletben is tartja azokat a döntéseket, amelyeket mi szabad akaratunkból hozunk. Abban a pillanatban, amikor Isten kényszeríten engem valamire, tulajdonképpen kivenné a kezemből a szabad döntéshozatal jogát, és így többé nem rendelkeznék szabad akarattal. Isten Ádámnak is lehetőséget biztosított arra, hogy döntsön, és döntését aztán tiszteletben tartotta. És ez ránk is érvényes. Eldönthetjük, hogy szeretni akarjuk-e Istent, vagy éppen hátat fordítunk neki. Isten pedig mindenképpen tiszteletben tartja majd a döntésünket. Hiszen ha nem ezt tenné, nem is rendelkeznénk igazi döntéshozatali joggal. Ha tehát Isten valóban tiszteletben tartja döntéseinket, akkor nem imádkozhatom azt, hogy Uram, kérlek üdvözítsd Jánost. János ugyanis csak akkor üdvözül, ha ő maga kéri Istent, hogy üdvözítse őt. Vagyis ha Isten Jánost akarata ellenére üdvözítené, akkor megsérteni a mi szabad akaratunkat. Akkor viszont mi értelme volt annak, hogy Isten szabad döntési joggal ruházott fel bennünket? Így tehát, amikor azon gondolkozunk, hogyan is imádkozzunk azokért, akik még nem üdvözültek, bizony nehéz kérdéssel találjuk szembe magunkat, amelyre azonban ez az igerész választ nyújt. A 4. versben ugyanis Pál azokról ír, akik még nem tértek meg, és ezt mondja. Ezeknek a gondolkodását e világistene, vagyis a sátán, megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Miért nem hisz tehát János Jézus Krisztusban? Azért, mert a sátán vakká tette őt az igazsága. Ezért tehát nem látja annak a dicsőséges üdvösségnek az igazságát, amelyet Isten kínál. A sátán megmérgezte az elméjét, és előítéleteket ültetett el Istennel szemben. Olyan ez, mintha teljesen elvarázsolta volna. Isten tiszteletben tartja a döntéseinket, de a sátán nem. Őt aztán nem érdekli a szabad akaratot. Az első adandó alkalommal kiveti rád a hálóját, és vakká tesz téged az igazsága. Megmérgezi az elmédet, és mindenféle előítéletes és irracionális gondolatot ültet el a fejedben, Istennel kapcsolatban. Így tehát nem leszel képes racionálisan gondolkodni az Istennel való kapcsolatról Jézus Krisztusban. Nem tudom, észrevettétek-e már, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon készségesen és racionálisan elbeszélgetnek veled a világon mindenről, Jézus Krisztus kivételével. Beszélhetünk velük fociról, mégpedig órákon keresztül. Beszélhetünk velük a Balaton helyzetéről, vagy a Mátra szépségéről, vagy az űrutazásról. Mindenről nagyon készségesen elbeszélgetnek veled. De abban a pillanatban, hogy felhozod Jézus Krisztust, hirtelen nagyon ellenségesen kezdenek viselkedni, vagy esetleg rád förmednek, hogy ilyen témáról nem szokás beszélgetni. Teljesen irracionálisan kezdenek elviselkedni. De vajon miért? Azért, mert a sátán komoly befolyásra tett már szert az életük felett. A 2 Timóteus 2.26-ban Pál ezt írja Timóteusnak. És felócsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. E világistene tehát megvakította a nem hívőket. A Máté 18.18-ban ezt mondja Jézus. Amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Hogyan is imádkozzunk tehát azokért a szeretteinkért, akik még nem tértek meg? Imáinkban kérjük Istent, hogy kötözze meg a sátánt, aki megvakította és a börtönébe zárta őket. Isten kötözze meg a sátán munkáját az életükben, amelyen a sátán megmérgezte az elméjüket, hogy előítéleteket tápláljanak Istennel szemben. Imádkozzunk azért, hogy legyenek képesek mérlegelni Isten igazságát anélkül, hogy a sátán megpróbálna nyomást gyakorolni rájuk, és eltéríteni őket ettől. Mert ha bárki is tiszta fejjel megnézi, hogy mit kínál nekünk Isten Jézus Krisztusban, rá kell döbbenjen, hogy ostobaság lenne azt elutasítani. Sokan mégsem tudják ezt elfogadni, pontosan azért, mert a sátán a markában tartja őket. Mi azonban imáinkkal ki tudjuk őket szabadítani a sátán hatalmából, és amikor végre megnyílik az ember szeme, azt láthatjuk, hogy készségesen elfogadja ezt a kegyelmes ajánlatot, amelyet Isten mindannyiunknak tesz Jézus Krisztusban. A Máté 18.18 ismét, bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Vagyis Isten megkötözi majd a sátánt, és megnyitja majd a szemüket, és akkor képesek lesznek ismét tisztán látni, és megérteni azt az ajánlatot, amelyet Isten nekünk tett, Jézus Krisztuson keresztül. Azután pedig imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek elkezdjen munkálkodni a szívükben, hogy megmutassa nekik saját bűnösségüket, és Istenhez vonja őket. Nem mondhatjuk tehát egyszerűen azt, hogy Uram, kérlek, üdvözítsd őket. Hiszen Isten senkit sem fog üdvözíteni, ha ő azt nem akarja. Neki kell akarja, és neki kell kérje Istent, hogy üdvözítse őt. Jézus a János 6.37-ben a következőket mondja. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Pál így folytatja. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra ragyogjon fel. 1 Mózes 1.1. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság. És lett világosság. A hatalmas Isten tehát életre hívta a világosságot, és látta Isten, hogy a világosság jó. Ezért elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. És ez egy nagyon érdekes kijelentés. Kiváltképpen, ha tudományos szempontból vizsgáljuk, bár mi ebben az esetben nem ezt akarjuk tenni. Nézzük csak meg, hogy mit ír az ige az 1 Mózes 1.3-ban. Ezt mondja Isten. Legyen világosság, és lett világosság. Bámulatos, hogy micsoda hatalma van Istennek. 2 Korintus 4.6. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Isten legcsodálatosabb kincse, amit az embereknek megadhat, Jézus Krisztus ismeretének világossága. Nincs értékesebb annál az örök életnél, amely a miénk Jézus Krisztusban. Jézus is azt mondja a Máté 16.26-ban, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Jézus Krisztus ismeretének világossága, amely hívőként a birtokunkban van, a legnagyobb kincs, és Isten cserépedényekbe helyezi ezt. János 14.20 azt mondja Jézus. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez a bámulatos kincs az evangélium világossága agyagedényekben lakozik. Isten fogja a legdrágább kincset, és a legolcsóbb edénybe helyezi azt egy agyagedénybe, egy közönséges agyagedénybe. Abban az időben az agyagedények nem mentek különlegesség számba. Nem voltak különösen értékesek. Napjainkban persze már más a helyzet, hiszen a kézzel festett agyagedények nagyon értékesek is lehetnek. Isten tehát vesz valami nagyon értékeset, és agyagedényekbe helyezi azt. De vajon miért? Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Erről ír Pál a 7. versben. Micsoda ostobasság is az, hogy az ember önmagával dicsekszik, az agyagedénnyel, nem pedig annak tartalmával. Norman Crabb egyik könyvében arról ír, hogy az ember egyik legcsodálatosabb jellemzője az, hogy egy eszköz, amelyben Isten lakozik, az örökkévaló Isten. Ez a kijelentés engem nagyon lenyűgözött. De hogy elkezdtem rajta gondolkodni, rájöttem, hogy nincs igaza. Rádöbbentem ugyanis, hogy létezik még egy ennél is fontosabb funkciónk is, hogy csatornák vagyunk, amelyeken keresztül Isten kiáradhat a körülöttünk levő világba. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nem elég dicsőséges gondolat az, hogy az örökkévaló Isten bennünk, agyagedényekben lakozik, hiszen micsoda dicsőség is van ebben. De Isten még egy lépéssel tovább megy, amikor rajtunk keresztül kijönti a szeretetét a világba, hogy a dicsőséges kincset, amelyet nekem adott, megoszthassam másokkal. Isten tehát először is bennem munkálkodik, majd pedig elkezd rajtam keresztül is munkálkodni. Amikor ez történik, amikor Isten belőlem kiáradva a körülöttem levő világot is megérinti, akkor használja ki maximálisan a bennem rejlő lehetőségeket. Nagyon fontos azt felismerni, hogy az agyagedény önmagában nem értékes, mert értéke a tartalmában rejlik. És ha az agyagedényből kiöntik annak tartalmát, figyelnünk kell arra, hogy a tartalommal együtt ne önmagunkat öntsük ki. Például az én esetemben fontos, hogy ne a személyiségemet öntsem bele a tanításba, hanem olyan tisztán engedjem előtörni belőlem az Isten által odahelyezett tartalmat, amilyen tisztán csak lehet. Csináltál már olyat, hogy egy műanyag dobozban a hűtőben hagymát tároltál? Aztán, ha később valamilyen oknál fogva ivóvizet tárolsz abban a dobozban, akkor megérzed, hogy a víznek hagyma íze van. Amikor vizet iszom, nem vágyom hagyma ízű vízre. A hagymával önmagában semmi bajom. Nagyon szeretem a hagymát, de nem olyan formában, hogy a víznek hagyma íze legyen. Tehát, amikor az edénynek köszönhetően egy bizonyos ízűvé válik a víz, itt az ideje, hogy attól az edénytől megszabaduljunk. Isten is egy teljesen hihetetlen dolgot művel. Egy felbecsülhetetlen értékű kincset a lehető legközönségesebb edénybe helyezett, hogy az emberek ne az edényen ámuljanak el, hanem az edény tartalmán és Isten munkáján, amelyet elvégez az edényeken keresztül. Ahogy Pál mondja a 7. versben, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust. Bárcsak ez lenne a jelmondata minden lelki pásztornak. Bárcsak azt mondanák, hogy nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, és arra törekszünk, hogy az agyagedény tartalmát, Jézus Krisztus kincsét adjuk át az embereknek, ahelyett, hogy saját agyagedényünket kínálnánk fel az embereknek. Hiszen abban a pillanatban, ahogy magát az edényt nyújtjuk az embereknek, Isten széttöri azt, és nem marad belőle más, mint repett edény. Mindenütt szorongatnak minket. Pál itt a szolgálatáról beszél. Isten nem ígéri meg nekünk azt, hogy minden bajtól mentesek leszünk. Sőt, mi több, Jézus megígérte nekünk, hogy ebben a világban lesznek nehézségeink. Ő ezt mondja. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Timóteus 2. levelében Pál ezt írja. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Az igazság szerint ezek az ígéretek nincsenek ínyemre. Sokszor gondolok arra, hogy bárcsak Isten soha ne ígérte volna ezt meg nekünk. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Isten gyermekeként, Isten szolgájaként sok nehézségben lesz részünk, de soha nem kell kétségbe essünk. Sokszor megbénít bennünket egy-egy helyzet. Nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az egy dolog, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, de az egy másik dolog, amikor kétségbe esünk, amikor megijedünk és azt mondjuk, ebből nincs kiút, és feladjuk a harcot. A helyes hozzáállás az lenne, hogy nem esünk pánikba, mert bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit csinál, hogy megoldja ezt a helyzetet, és szinte várakozással nézünk a jövő elé. Erről beszél Pál is, amikor azt mondja, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Pál tehát nem tördeli a kezét, és nem mondja azt, hogy itt a vég. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, mert az Úr minden megpróbáltatás között mellettünk áll. Letipornak, de el nem veszünk. A próbák tehát igenis jönnek, de mi nem esünk kétségbe, mondja Pál. Igen, szorongatnak bennünket, de nem szorítanak sarokba. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak bennünket, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy mit is írt Pál a korintusiakhoz írt második levelének elején, amikor megindokolja látogatásának elhalasztását. Pál arról ír, hogy nem könnyelműség miatt nem tudott ellátogatni Korintusba, és közben utal bizonyos fizikai problémákra is, amelyek megakadályozták őt ebben az utazásban. Pálnak ezt megelőzően nagyon komoly üldöztetésben volt része, és úgy érezte, hogy itt a vég, nem látta a kiutat, és azt gondolta, hogy meg fog halni. Valószínű, hogy ez az intenzív üldöztetés fizikailag is megviselte őt, és ennek hatására legyengült. Ezért tehát nem meglepő, hogy a 10. versben azt mondja Pál. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk. És itt bizonyosan arra az üldöztetése utal, amiben Krisztus követése miatt volt része. Hiszen hányszor megverték és megkövezték? Tehát a 10. vers még egyszer. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy megvan írva, hittem azért szóltam, mi is hisszük, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Tehát azok a szenvedések, megpróbáltatások, üldöztetések, amelyekre Pál az előző fejezetekben utal, a korintusiakért voltak. Pál azt mondja, hogy mindez értetek van, hogy én is megvigasztalhassalak benneteket azzal a vigasztalással, amelyet Istentől kaptam. Hogy legyen mivel vigasztalnom benneteket a szenvedéseitek, a megpróbáltatásaitok közepette. Számomra nagyon érdekes látni azt, hogy a szenvedés egy olyan érett személyiséggé formálja az embert, olyan mélységet kölcsönöz neki, amire semmi más nem képes. A 20. század egyik ismert lelkipásztora, G. Campbell Morgan, egyszer megemlített egy fiatalembert, aki a gyülekezetében szolgált. Egy rendkívül éles eszű, intelligens fiatalemberről volt szó. G. Campbell Morgan elmesélte, hogy amikor egyik nap hazaért, megemlítette feleségének, hogy mennyire csodálatos tanítást hallott aznap attól a fiatalembertől. A felesége csak ennyit mondott. És ez csak még jobb lesz a szenvedései után. G. Campbell Morgan megjegyezte a történetének végén, hogy ez a fiatalember valóban sok szenvedésen ment át ezt követően, és tanítása tényleg jobb lett a szenvedései nyomán. A szenvedés kimunkál bennünk valamit. Kiforrottabb személyiséggé és erősebbé tesz bennünket, jobban formál, mint bármi más ezen a világon. Pál apostol is erre utal ebben a részben, hiszen azt mondja, hogy az ő szenvedése a korintusiak javára is vált. És ez kétségtelenül így van, hiszen szenvedései a személyiségének is egy olyan mélységet adtak, amely a korintusi gyülekezetnek is a javára vált. A szenvedései nyomán ugyanis Pál sokkal inkább tudta vigasztalni a korintusiakat, sokkal hatékonyabb szolgálatot fejthetett ki körükben. Mi persze nyuszik vagyunk, amikor a szenvedésről van szó. Emlékezzünk csak vissza, mi történt, amikor Jézus először kezdett beszélni tanítványainak arról, hogy Isten fiának sokat kell majd szenvednie. A Máté 16.22-ben azt olvashatjuk. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Vagyis Péter azt mondta, ne tedd ezt meg, Uram. De ez nem a lelki ember kiáltása, amely így szól, óvd meg magad mindentől. Sőt, mi több, Jézus ezt a hangot a sátán hangjaként azonosítja. A következő versben ugyanis odafordul Péterhez, és ezt mondja. Távozz tőlem, sátán! Botránykoztat engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Péter az 1 Péter 4.19-ben a következőket írja egyes modern evangelisták nagy megrökönyödésére. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Ebből láthatjuk, hogy a szenvedés lehet Isten akarata, amelyen keresztül erősebb, kiforrottabb személyiségek kiformál bennünket. Ez pedig másképp nem érhető el. Gyakran én is azoktól az emberektől kapom a legtöbbet, akik már sok szenvedésen mentek keresztül. Mert egy olyan fajta mélységet látok bennük, ami mindent felülmúl. A szenvedéseik nyomán ugyanis egy olyan fajta lelki gazdagságra tettek szert, amelyből én is szívesen merítek, ami nekem is nagyon sokat ad. Pál pedig úgy tekint saját szenvedéseire, hogy azokat mások javára kellett elszenvednie. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, Pál tehát azt mondja, hogy a külső emberem már nagyon sok mindenem ment keresztül, megverték és sok szenvedésben volt része. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. És vegyük észre ezt a gyönyörű ellentétpárt itt a 17-es versben. Pillanatnyi szenvedésünk. Persze hadd tegyem hozzá, hogy amikor szenvedünk, az egyáltalán nem tűnik pillanatnyi szenvedésnek. Sokkal inkább érzem úgy, hogy ez egy örökké valóságig tart. Annyira hihetetlenül lassan telnek az órák. Voltál-e már úgy, hogy beteg voltál, és nem tudtál aludni éjszaka? Nem tudom, észrevetted-e már, hogy milyen hosszú is az ilyen éjszaka? Amikor az ember jól van, egész nap dolgozott, elfáradt, és este lefekszik aludni, bámulatos, hogy mennyire rövid az éjszaka. Az egyik percben álomra hajtjuk a fejünket, és úgy tűnik, hogy a másik percben fel is kell kelnünk, mert ismét kezdődik a nap. De ha az ember beteg és nem tud aludni, akkor az éjszaka maga az örökké valóság. Úgy tűnik, hogy szenvedésünk időszakában lassabban telik az idő. De ha 50 éven át szenvedek is, Isten szemszögéből az örökké valósághoz képest, ez még mindig csak egy röpke pillanat. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és a Jakab 4.14-ben ezt olvassuk, az életünk olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Ha egész életünkben szenvedünk is, az örökké valósághoz képest ez még mindig egy röpke pillanat. Sőt, összesen hasonlíthatjuk azt az örökké valósággal, hiszen a mi földi életünk véges, az örökké valóság pedig végtelen. Tehát elvileg összesen hasonlíthatjuk a végest a végtelennel. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy a véges olyan a végtelenhez képest, mint egy aprócska csepp a világ összes tengeréhez képest. Hiszen a világ összes tengere is véges, egy meghatározott számú vízcsepp alkotja. Tehát ebben az esetben is a végest a végessel vetem össze. Az örökké valóság esetében azonban már a végtelenről van szó. Nem tudunk tehát olyan párhuzamot festeni, amely megfelelően ábrázolná a véges és a végtelen viszonyát. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mi tehát a mi teendőnk? Az örökkévaló dolgokra kell szegezzük a tekintetünket. A mi gondjaink gyakran abból adódnak, hogy az ideiglenes, mullandó dolgokra, a szenvedéseinkre nézünk, és olyannyira beleveszünk a körülöttünk levő anyagi világba, hogy szem elől tévesztjük az örökkévalót. A mi könnyű szenvedésünk csak egy pillanatig tart, és Isten elkészítette számunkra az örökké valóságot, amely kimondhatatlanul dicsőséges. Egy olyan örökké valóságról van szó, amely csodálatosabb mindennél, amit mi el sem tudunk képzelni. Dicsőségesebb, gyönyörűbb, lenyűgözőbb, mint amit gondolnánk, telve örömmel és áldásokkal. Ez a könnyű szenvedés tehát csak egy pillanatig tart és elmúlik. És bizony az életünk is olyan hamar véget ér. Ezért fontos, hogy ne csak a mának éljünk, hanem az örökké valóságnak. Ne csak a mának tervezzünk, hanem az örökké való dolgokba kapcsolódjunk bele. 2 Korintus 4:18, mivel nem a láthatókra nézünk, vagyis nem a külső emberünkre, amely szépen lassan elmúlik, és nem is könnyű szenvedésünkre. Persze Pál itt a könnyű jelzőt használja, de amikor felsorolja a szenvedéseit, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy komoly dologról van szó. És mégis Pál úgy utal rájuk, mint könnyű szenvedésekre. De nézzük csak meg, mit is nevez Pál könnyű szenvedésnek. Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy hián, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hánykolódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Ezeket hívja Pál könnyű szenvedésnek, amely csak egy pillanatig tart. De mi Pál titka? Az, hogy ő nem néz a látható dolgokra, mert azok csak ideig valók. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A kérdés az, hogy te mire nézel? A múlandó dolgokra, amelyek csak ideig valók? Hol van a te kincsed? A múlandó dolgokban? Isten segítsen nekünk az örökkévaló dolgokra nézni, és Jézusra, aki a mi hitünk szerzője és beteljesítője. Ő lesz az, aki eljuttat bennünket az örök dicsőségre.